Az oázisban csak egyetlen szilárd épület volt, nyers, sárga téblából a vendéglő. Amikor a konflis odagördült elé, a tulajdonos éppen egy birkát forgatott nyárson, de úgy elbámészkodott, hogy csak a hús égett szagára tért ismét magához. Ez alatt a gróf leszállt a kocsiból, beidegződött mozdulattal megnézte a kilométer órát és fizetett. Kettős kettyen és trudolul felcsapja a zászlót, nehézkesen a kerék ágyra hág, onnan a földre, és követi a grófot. Az ostort természetesen magával vitte. Az oázis pálmái nem adtak hűs árnyat, csak megszorult a meleg a fák között, s a növények kipárolgása még zsírosabbá tette a pállott hőséget. Egy kis forrás rohant harsogva a keskeny sziklás mederben, eltakart arcú arab nők paskolták a ruhafélét, és gyorsan pergő nyelvvel egyszerre valamennyien beszéltek. Néhány gyerek egy ártalmatlan, hosszú kígyót sanyargatott pálcikákkal. Ha az állat menekülni akart, a hasa alá kerültek és feldobták magasra. Az egyik pálma alatt összeaszott arcú, sárga koponyájú, vakbenszülött kuporgot egyhangú torokhangon dúdolt, és hihetetlen gyorsasággal fekhelyet font levélrostból. Felette a pálma egyik vastag, kinyúló ágán hatalmas majom ült, valami fehéret evett, de nem nyelte le, hanem ahogy megrágta, azon mód kipotyogtatta a szájából, hogy aláhullott a vakember sárga koponyájára. De az ilyen semmiségekkel nem foglalkozott, csak dúdolt és fonta a rostokat. A gróf végignézett a sivarképen. Két duár feszült a pálmák között. Az egyik előtt hatalmas famozsár. Ebben zúzzák a gabonát ma is csak úgy, mint évezredek előtt. A mozsarat egy kecske szaglásza körül, a sátor mellett néhány gerenda és egy friss cementlap. Itt már valamit építenek. A cement habarónál egy magányos teve fekszik, megkötve, vedlet, vén állat, olykor kidugja a nyelvét, lassút, mélyet hunyorít, búzs, zavaros szemére húzza a pilláját, s egy szusszantással elfúj némi port maga elől. A halántékkal belép a vendéglőbe, és megcsapja a nyáson sűlő birka szaga. Ettől kis hián síró görcsöt kap. A válsebét alig érzi. Inkább Afrika betegsége van, láz, émeg és szorongás a két szeme úgy nyilalt, mintha egy-egy tűd döftek volna beléjük. A vendéglős eléje siet, hajlong, előzőleg félrerúgja a nyársat, hogy a birka elröpüljön a tűzről. A hátsó házrészben van egy szoba. Kis ablakú, dohos fülke, a földön néhány gyékény, a sarokban egy fapad, úgynevezett prics, amin börtönbüntetésük éjszakáit töltik a rabok, ezen egy piszkos takaró és fűrészpor párna. A vendéglős úgy mutat rá, mintha egy rejtett kélakot fedne fel vendége előtt, mosolyog és a kezét dörzsöli. A gróf ledől, most alig van eszméletnél. Kéri a kocsist, hogy csináltasson teát. A vörös aktatáskát a feje alá teszi, habár a vénstrúdl az egyetlen ember hosszú idő óta környezetében, akire habozás nélkül rábízná minden vagyonát. De mit lehet tudni, talán nem is trúdlnak hívják, gengszter volt Mexikóba, aki most felvette a Taxen nevet, s egy napon kiderül, hogy a szüleit keresi, akiket elhurcoltak a marokkói követségről. Ó, Istenem, hiszen minden szava hazugság volt akkor, meg mit fáj most? Ennyi. Hódító Jolant, hiszen ez a leány az ellenség volt, az volt. Ellene kellett volna felvonulni egy egész századdal, megbilincselve, várbörtönbe zárni, ahol nem puderezheti magát, nem dohányozhat és nem hazudhat. Hurcolják el, ó, milyen komisz ez, mindegy. A sereg az oázis előtt áll, az ő csapata, a hűséges emberei, akik követték őt ide, és tűzbe, vízbe, ezekkel megy tovább, és... semmi. Na, így a meg, Herr Graf, ez jól átmelegíti belülről. Sie haben doch Hidegrass. Teát itatott vele a kocsis, és kinint adott be. Az ostort addig az ágyhoz támasztotta. Miután megitta a teát, még mindig didergett. Strudel úr ráterítette a szürke gérokkot. Most először vette le társaságban a kabátját, mióta a Szaharában volt. A gróf még mindig vacogott kék szájjal. Na, vesztem, ich bring den Lobogrotz des As vetz so ausan so a. Régen esett olyan jól valami ször Jalannak, de olyan örökös ura, mint a Lobogrotz, amit a kocsis ráterített. Valahol cúgot kapott Herr Graf, jegyezte meg közben, mert a maláriát babonának tartotta. Életében nem evett még kinint, és ha látott valakit lázzal vacogni, akkor szerinte előzőleg huzatban állt az illető, s mert Afrikában nagyobb a huzat, több ember kapja meg a lázt. Majd szerzek valaki, aki a gróf úrnak ápol. Ilyen néger arab hölgyt. Nekem kell törődni a lóval is, des Rindl is a fond. Elment. Nem sokára egy burnuszos nő jött be, langyos vizes ruhát tett a gróf homlokára, csendesen rakosgatott a szobában, és később leült az asztalhoz. A gróf mindent félálmában látta csak. Mint valami álarcos fantom, úgy rémlett egy burnusz és két szem. Aztán Dirnl, a ló, kevésbé elhagyatott itt, mint ő, vele nem csak úri szánalomból foglalkozik a derékocs is. Szereti bizonyára. Ez Kri. Krácsovila kárpitos, aki regényt ír, katonásan belép és tiszteleg. Van szerencsém, gróf úr, itt vagyok a holmiával. Mi-hi-hi. Képtelen volt beszélni a vacogástól. Gróf úr, a sereg elvonult. Sir Jolland egész testében reszketve fölült. A sereg? Kérem, ez az autós ember éjszaka szerződést kötött a katonáktól, hogy öntől járó 25 000 fontot egyforma arányba elossza velük, ha követi. Ez nagy pénz. És valamennyien követték, csak engem hagytak itt, hogy legyen, aki vigyázzon önre, s mert Mr. Gulliver szeretné, ha befejezném a regényemet, amelyetnek az a címe, hogy egy sofőr ne legyen szerelmes. A főhős elbukik, mert szembe kerül egy társadalmi igazsággal, és ezért iszákos lesz. A gróf visszahanyatlott. Senki sem volt, csak Strudel kocsis, akinek a lovával is törődni kell, és Krácsovila kárpitos, aki regényt ír. Itt fekszik az oázisban Denholm örökös ura Sir Jolland, és nincs egy ember mellette, aki, mondjuk ki, ha nevetséges is, aki szereti. A katonák szépen megegyeztek, a pénz jár nekik akkor is, ha a gróf nem megy velük. Akkor is, ha meghal. Mikor beteg lett, elbukott, kimerült, ők csak mennek. A pénz nagy hatalom, ez igaz, mindent lehet, de ilyen komisz vég, egy távoli oázisban, a sivatag közepén, piszokban, elhagyatva, nyomorultól, se hadserege, se barátja, semmi sincs, csak meleg és fejfájás. Ha parancsol valamit a gróf úr, menjen! Kiáltotta Sir Jolland rekedten, forron lihegve, azonnal menjen! És visszahanyatlott. Krácsovil kiment, és valamelyik távoli helyiségben lefeküdt aludni. Egy nagy dongó légy röpködött muzsikálva. Az arab nő tenyerébe hajtott fejjel ült, bizonyára aludt, és a gróf nagyon-nagyon megvertnek, nyomorultnak érezte magát, azaz egy. Fáj nagyon. Talán minden mást elviselne, ha az a lány. Pedig ő volt az ellenség, de hát ha egy hódító beleszeret az ellenségbe, akkor... Anna, suttogta halkan maga elé. Anna, itt vagyok, ször, felelte csendesen az arab leány, és levette fejéről a burnuszt. Féltem, hogy elzavar, s a közelében akartam maradni, ször. Ezért eltakartam az arcomat mohamedán módra, de ha a nevemet mondja, talán mégis szükségét érezte, hogy itt legyek. Közben letérdelt a fekhely mellé, és megfogta a gróf kezét. A beesett arcú ember elmosolyodott, megszorította a puha kis női kezet, és elmúlt a reszketés. Egy sóhajjal lehunta a szemét. Azt még érezte, hogy a leány megsimogatja a kezét, és szeretett volna valami nagyon meleget, valami tőle teljesen szokatlanul népieset mondani, de elaludt. Sötétben ébredt. Távoli csillagok fénye látszott az ablakon. Nem gyújtottam lámpát, mert rongyos a szúnyogháló, suttogta mellette a leány. Hogy van? Jól, azt hiszem, egész jól, nincs már lázam. Azért csak vegye be a kinint, engedelmeskedett, mint valami gyerek. Aztán megfogta a leány kezét. Köszönöm, hogy velem maradt. Ez természetes. Azt hitte, hogy ilyenkor magára hagyom. Feküdjön csak vissza, még nem gyógyult meg. Én erős vagyok. 3 nap múlva azt hiszem, nyoma se lesz ennek. Igen, tudom, hogy erős. Ezzel élt vissza. Mindig a csukott uniformisban, az őrjítő hőségben, és tovább menni sérült vállal, eltitkolni, hogy láza van. Maga igazán egy rossz komiszkölök, ha éppen tudni akarja. Csodálatos képpen ez a népies hang most ismét jól esett. Visszadőlt a fekhelyre, és újra elaludt. Hajnalban ébredt fel. A leány még mindig ott ült az ágya mellett, és a kezét fogta. Ide hallgasson, Anna. Diktálnék valamit, azt hiszem, rövidesen meggyógyulok, de ha mégis, gondolom. Ostobaság? Nem, ez nagyon nyomasztott. Más emberekről van szó, egy hajdani barátomról, akivel nem vagyok jóba, és hát nem vihetem a sírba, szóval írjon, kérem. A leány papírt és ceruzát vett elő, a gróf diktált. Én, Sir Oliver Jolán Dehem gröhökös urak, a kilagézi petróleum források körül fekvő telkeimet, amelyek a kiaknázást eddig meggátolták, Johannes Livingstonra hagyom. Johannes Livingstonnak mondják meg, haragudtam rá utolsó percemig, mert nem tartottam gentlemannek. Kötelessége lett volna menyasszonyával bejelentetni magát Dehemben, és a Jolan család fölkeresni, akik közül Sir Archibald és neje, valamint Sir Charles királyi asztalnok akkoriban életben voltak. Ezt a nagyfokú sértést sohasem tudtam neki megbocsátani. De nem haragudtam rá azért, mert elvette Lord Dilling leányát, hiszen Livingstone 10 évvel idősebb, mint én, s így megfelelő élettársa lehet egy hölgynek, aki velem egyidős. Végrendeletemben megemlékszem Livingstone-ról, akit megbocsáthatatlan vétke dacára nem tudtam gyűlölni. A kérdéses telekről külön intézkedem most, nehogy örököseim nehézségeket támasszanak. A leány írt, aztán a gróf aláírta, és megkönnyebbülten sóhajtott. Köszönöm. Ez nyomasztott, amíg azt hittem, hogy meghalok. Mert bosszantani akartam Johannes, de tönkretedni nem tudtam volna. Hiszen 1000-szer módomban állt. Furcsa fiú ez a Johannes, Anna. Igazi angol úr, és ha beszélne vele, nem hinné, mégis szerettem, de fájt. Ez az úr feleségül vette az ön szerelmét? Ez mellékes. Ebben az esetben nem követett el hibát. De mikor megkérte a leány kezét, elmulasztotta, hogy bemutassa Denhamben. Ezt nem lehet megbocsátani, ez szörnyű, mindegy. Istenem, mondta a leány, milyen naív, milyen gyerek, na hát, ezért haragudott a legjobb barátjára. Képzelem, hogy haragszik rám, hiszen én igazán lábbal tapostam az etikettet. A gróf megsimogatta, maga más. Mindenkinél különb, és nem is tudom, a lány egészen föléje hajolt. Mondja ki, ször, amit akart. De már olyan közelről suttogta ezt, hogy összeért a szájuk. Reggel frissen ébredt. Túl volt az első lázrohamon, és pihenés közben a sérülése is begyógyult. Csak amikor lábra állt, akkor érezte, hogy gyenge még. A vére zúgva rohan le az agyából, és térdei egy-egy másodpercre megremegtek. Anna nem volt a szobában, bizonyára alszik, örömet érzett. Így nevezte magában ezt a boldogságot, amely voltaképpen a szerelem nevű nagy betegséggel volt azonos. Mit bánta a hadsereget most már? A sok baj, szenvedés, kín, csalódás egy hűséges embert mégiscsak meghagyott. Aki végig virrasztotta az első lázrohamokat, és szereti. Legalábbis gyanús ilyesmire. Kopogtak, majd Strudel úr jelentkezett a gérokkért. Még mindig ingolyba volt. Jó reggelt, Herr Graf, mondta, és nyomban felvette a kabátját. Elmúlt az a ráz? Köszönöm, Strudel úr, egész jól vagyok. Tudja, én akartam ajánlani az az Brandwein. A sógornőm ma is ezért hálás nekem. Szintén Hexensuszt kapott a villamos peronon húzatból. Semmiség, már jól vagyok. A Miss, a hölgyet nem látta? Ó, das Mädel, ez a Längsfahrt elutazott tevén, még hajnalban.
Biztos maga ebben? Kérdezte hökkenten a gróf.
No, de micsoda kérdés? Felkeltett engem, hogy segítsek reperálni a teve, mert leszakadta a nyerekből a Steigbügli.
Sir Roland tanácstalanul nézett körül.
Nem hagyta gondolattá válni azt a fájást, ami a gégéjét markolta, és mellkasára feszült. Anna. Valami kaparja a torkát, valami megüti belülről a szívetáját, hogy le kell ülni az ágyra, azután a fejpárnához fordul, és vibráló kézzel felemeli. A piros aktatáska eltűnt.